Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A korintusi levél sorozatában vagyunk benne, és a mai estén is innen olvasom Isten igéjét, az első korintusi levél 15. fejezetéből, a 35-től az 58. versig. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvetetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvetetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvetetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindjárt elhunyni, de mindjárt el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságba, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ahogy már említettem, az első korintusi levélről szóló sorozatban vagyunk már hónapok óta. Előttünk van egy nagyváros, Korintus, és az ott lévő keresztény gyülekezet. Látjuk, hogy ez a gyülekezet mivel küzd, mik a kérdései, mit értenek félre, és miben térnek el a krisztusi tanítástól. Az apostol pedig tanítja őket. Mert azt szeretné, hogy Krisztus követve épüljenek, és lehessenek azzá, akinek Krisztus akarja látni őket, mint korintusi gyülekezet, Krisztus érett követőinek, szolgáló gyülekezetnek. Pál apostol itt a feltámadásról tanít. A feltámadásról tanít, ami nélkül, a feltámadásba való hit nélkül nem lehet Krisztus szolgáló gyülekezet, nem lehet Krisztust követő gyülekezet, ha nem értjük és nem hisszük, és Isten lelke nem végzi el a szívünkben, hogy mi a feltámadás hite. Mit jelent az, hogy hiszem a test feltámadását? Nem véletlen, hogy már harmadik vasárnapra a feltámadásról tanulunk, hallunk. Hallottunk már arról, hogy Krisztus feltámadásának tanúi vannak. Történelmi tény, valóság, hogy Krisztus feltámadt. A feltámadt Jézus megjelent a tanítványoknak, megjelent 500 embernek, és legvégül pedig Pálnak a damaszkuszi úton. A feltámadás valóság, ők látták, ők találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. És ebből következik a test feltámadásának a valósága. Nem csak Krisztus támad fel testben, de egy nap mindenki fel fog támadni. A korintusi gyülekezetben valószínűleg nem tudták ezt elfogadni. Nem tudták azt igazán mélyen a szívükbe zárni, hogy a test fel fog támadni. A korabeli görög gondolkodás és a korszellem nagyon hatott a gyülekezetre, az ott élőkre. És eszerint a lélek volt a fontos. Az volt a valóság, az egyedi, amit a lelkükben éreztek, az eszmék, a gondolatok, a test viszont semmire sem volt való. Minden földit jelentéktelennek tartottak, minden földit közömbösnek, és ebből az következett, hogy a másik emberhez felé is a közömbösség, az érdektelenség volt, ami teret nyert. És épp ezért ebben a közegben is erről ír Pál, mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik már Krisztusban elhunytak. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ezt mondja Pál apostol. És épp ezért ebben a közegben, ebben a gondolkodásban radikális tanítás volt, amit Pál apostol megfogalmazott, hogy lesz új test, amiben örökké fogunk élni a mennyben. Lesz új test. És a felolvasolt szakasz a 15. fejezet végén arról tanít, hogy hogyan is lehetséges ez, hogy hogyan lesz a test feltámadása. És ahogy Laci már így a hogyanról való tanítás szépen bevezette és felvillantotta, elsősorban azt kell megértenünk és elfogadnunk, hogy ez önmagában misztérium. Gondoljunk csak Jézus szenvedésére, és az ő halálára. Mennyien látták? Mennyien látták az ő feltámadott testét? Ezzel kezdtem, hogy hányan találkoztak vele, de senki sem látta konkrétan Jézus feltámadását. Hogy az hogyan történt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ezt el kell fogadnunk, hogy a hogyan alapvetően misztérium és titok a számunkra. A test feltámadásának részletei alapvetően rejtettek. Amiről ma itt szó van, konkrét részletei ezeknek nincs előttünk, de hihetjük, hogy majd megtudjuk, amikor átéljük, amikor részünk lesz benne. Az apostol itt hasonlatokat használ, képekben beszél, hogy ezek mégis segítsék megragadni és megérteni a test feltámadását. Nézzük meg két pontban azt, amit Isten kegyelméből, az ő kijelentett igéjéből mégis tudhatunk. Tudhatjuk azt, hogy milyen lesz ennek a feltámadott testnek az igazi természete. Négy illusztrációt használ itt Pál, hogy megértesse a gyülekezettel. Aztán, amit tudhatunk, hogy milyen lesz a feltámadott test öt tulajdonsága. És végül pedig azt nézzük meg, amit a legfontosabb tudnunk, hogy Krisztus győzött, és ennek milyen hatásai vannak a mi életünkben ma. Milyen hatásai lehetnek ennek ma, itt nekünk. Tehát amit tudhatunk a feltámadott test igazi természetéről. Amikor felolvastam ezt az ige szakaszt, akkor rögtön ott volt a két kérdés. Hogyan, és hogy milyen testben? Nem tudjuk, hogy pontosan feltette ezt valaki Pál apostolnak, de valószínű, hiszen olyan elemi erővel mondja azt, hogy esztelen ezekre a kérdésekre, ami azt hozza közelebb bennünk, hogy Pál apostol arra buzdítja, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy ne legyél olyan, aki nem hajlandó gondolkodni, hogy gondolkodj, ez egy nehéz téma. És most elkezdeket, titeket is erre hívjak, hogy gondolkodjunk együtt, úgy, ahogy Pál apostol tanította ott a gyülekezetet ezekben a képekben. Pál apostol a gyülekezetre nézve olyanokhoz szól, akik elhiszik, hogy van feltámadás, de kérdés számukra, hogy milyen testben és hogy lesz. És Pál apostol megpróbálja leírni a leírhatatlant, kimondani a kimondhatatlant. És mindezt úgy teszi Pál, hogy Isten nagyságából indul ki. Istenre, mint a világ teremtőjére tekint. És arra hívja a hallgatóit, hogy úgy nézzék a teremtett világ sokszínűségét, hogy közben lássák meg az alkotót, és hogy gyönyörködjenek benne. Négy képet látunk itt, a növény és a mag. A különböző teremtmények különböző testeket kapnak. A mennyei és a földi testek közötti különbség, és az égi testek különbözőségei. A növény és a gabonamag. A gabonamag a földbe hullva, vetve, elrohad. De újra életve kibújik a földből, teljesen más alakban. Valami új növekszik a magból, ami mégis a búzamaghoz tartozik. Egy szár, majd a kalász. A búzamag elhal. De Isten által meghatározott, megújult, új alakban felnövekszik. Ez a kettő, a mag és a növény, egy élet, és tökéletesen más test. A kalász a meghalt és feltámadott mag. A mi testünk is ehhez hasonlóan elhal, eltemettetik, porrá lesz. De egy másik alakban újjá éled, feltámad. A tény az, hogy ugyanarról a személyiségről van szó, akkor is, ha a feltámadott test különbözik attól, ami meghalt. A teremtő csodája, hogy a kettő kapcsolatában van azonosság és különbözőség. És szintén a teremtő csodája, hogy a teremtmények különböző testet kaptak. Tovább viszi Pál, hogy milyen ennek a feltámadott testnek a természete. És ha csak az általunk teremtett világra gondolunk, és egyszerű, tudunk erre gondolni, akkor látjuk, hogy a testnek nem egyféle formája létezik. Más az embereké. És ha csak az állatokra gondolunk, más a földön élő, vagy a föld alatt élő állatoknak a teste. Más a földön és a levegőben élő állatok teste. Más a vízben élő állatok teste. És még sorolhatnánk tovább, hogy mennyire különböznek ezek a testek. Minden teremtménynek megvan a sajátos teste. Megfelel a teremtés rendjében betöltött sajátos szerepének és feladatának. Nem gyönyörű, hogy olyan testet kapott minden élőlény, ami ahhoz szükséges, hogy abba a környezetbe, ahová helyeztetett, ott élni tudjon, ott jelen tudjon lenni. És hogyha ekkora nagy különbség van itt a földi testek között, a különböző teremtmények testei között, akkor azt mondja Pál, hát hogy ne lenne különbség a földi és a feltámadott test között? Ezt halljátok meg, hogy lesz test, de különbözni fog a mostanitól. A feltámadásban egy olyan testet kapunk, amely majd megfelel a feltámadás létformájának. És Pál tovább viszi a szemléltetést, tágítja a kört, a mennyei és a földi testek különbözősége. Isten teremtette a földet és a mennyet. Ő volt az, aki betöltötte élettel a földet és a mennyet. Mégis mennyire különböznek ezek a testek? Az Ószövetségben olvashatunk a mennyei udvartartáshoz tartozó különleges angyalokról, a kerubokról és a szeráfokról. Az előbbiek szárnyas keveréklények, emberi és állati vonásokkal, az utóbbiak hatszárnyú angyalok. És mennyivel különböznek a földi emberi testtől, vagy hogyha csak egy olyan történet jut eszünkbe a Bibliából, akár Ószövetség, ahol megjelenik egy angyal, akkor rögtön az a képünk van, hogy fényes, dicsőséges, ragyogó. És mennyivel másabb, mint a földi emberi test. És ezeket is csak azért tudhatjuk, mert Isten megengedte ezeket tudni. Ez nem azt jelenti, hogy mindent tudunk, hogy milyenek a mennyeiek és a földi testek. Sokféle forma létezhet, amiről nem is tudunk. De mind arra mutat, hogy megláthatjuk ezek mögött is, hogy Isten kreatív. Hogy ő alkotja meg a testek különböző formáit az ő jó tetszése szerint. És mi csak csodálhatjuk. És megláthatjuk az alkotót, a teremtőt. És az égi testek különbözősége, az égi testek formája, funkciója, fényessége nagyban különbözik egymástól. Ezt Pál is láthatta. De van itt közöttünk olyan, aki a természettudományokban otthon van, ő hosszan tudna erről beszélni. Vagy ha csak utána olvasunk, hogy milyen nagy különbség van az égre helyezett fénylő pontok között. Hogy az egyik valójában csillag, a másik bolygó, és csak visszatükrözi a csillag fényét, és sorolhatnánk még tovább. Az égi testek anyagának, sugárzó dicsőségének különbözőségeire mutat Pál rá. Mindez halvány, analóg hasonlóság a feltámadásra nézve. Ezek a képek mind arról beszélnek, amiket Isten teremtett. A növényvilágot, az állatvilágot, a mennyei szférákat és az égi testeket. Isten, aki gazdája a teremtésnek, gazdája lesz az új teremtésnek. Ő alkotja meg az új testet majd. Lehetséges a test feltámadása, mert Isten változatlan, Isten teremtő. Ő képes rá, hogy újat alkosson. És mi csak ezt hittel elfogadhatjuk, hogy Uram, adtad ezt a földi testet. Itt van valóság. És én elhiszem, hogy ugyanígy fogsz ajándékozni egy mennyei testet is. Hiszen te vagy a teremtő. Te vagy az alkotó. És ennek a tovább bontása, amit megtudhatunk a feltámadott test 5 tulajdonságáról. Ne felejtsük el, hogy amik itt következnek, azok nem álmok. Ha most megkérdeznélek itt benneteket, biztos tudnátok mondani pár dolgot, hogy milyennek álmodnátok meg a saját testeteket, hogyha lehetne, vagy milyen testre vágytok, vagy mi az, ami más lehetne, vagy jobb lehetne, vagy mindenkinek valószínű, hogy van valami, ami eszébe jut, nekem is. De ezek nem álmok, amik itt következnek, hanem Isten igéje, kijelentése, igazsága, a reménységünk alapja, hogy a feltámadott test maradandó, dicsőséges, lelki, erős, a feltámadott Krisztushoz hasonló. Milyen örömteli ezeket hallani, csak ezeket a szavakat, hogy maradandó. Minden, ami földi, alá van vetve a változásnak, a romlandóságnak. A bűn miatt a test mulandó, az ember halandó. Az új test ezzel szemben maradandó lesz. Mennyit küzd az ember azért, hogy megállítsa a romlás folyamatait. Erre építve virágoznak a kozmatikai, testszépítő, testépítő, és még sorolhatnám még tovább, hogy mennyi iparág. Mind hiába. Az öregedés, a betegség, az elmúlás, végső soron minden testet utol ér. Az új test viszont romolhatatlan lesz. Minden földi csodaszer nélkül. Isten örök, nem változik. És az új testben az ember tulajdonképpen részt kap Istennek ebből a tulajdonságából, és hozzá hasonlóan maradandó lesz. És dicsőséges. Mit akar Pál ezzel mondani? Valószínűleg azt, hogy a kísértések ereje, a gyengeségeink ebben a testben könnyebben visznek bennünket bűnbe, erkölcstelenségbe. A jövendő életben azonban testünk nem lesz többé kiszolgáltatva a bűnnek, a szenvedélyeinknek, hanem teljes mértékig Isten eszközévé válik. Ő dicsőíti, olyan dicsőséget nyer, amelynél nagyobb nem képzelhető el. Az új test dicsősége az olyan tisztán tükrözi vissza Isten dicsőségét, ahogy a földi azt nem tudta. Pillanatokra megadatik, hogy úgy nézzünk a másik emberre, mint Isten képmására. Hogy úgy nézzünk önmagunkra, mint Isten képmására. De ez nem tud állandó és töretlen lenni. Ahogy Isten dicsőségét sem tudjuk mindig sugározni a bűn miatt. És Pál apostol tovább megy. Maradandó lesz. Dicsőséges lesz. Erős lesz. Manapság divat az erővel, különösen az ember teljesítő képességével dicsekedni, miközben teljesen szembetűnő, esendő és gyenge volta. Milyen gyakran válunk testi korlátaink egész életünk korlátaivá. Ez a test megcsonkulhat, egyes szervei működésképtelenné válhatnak, erőtlenek lehetünk, és ezeknek az erőtlenségeiknek fogjaik lehetünk, mert bizony korlátaink vannak, mert végesek vagyunk. De Pál azt hirdeti, ott erősek leszünk. Az erő, amely nem lankad el, nem ér véget. És ez olyan nehezen érthető számunkra, és olyan távolinak tűnik, hiszen minden nap szinte elhagyja a szánkat, hogy olyan gyenge vagyok, olyan fáradt vagyok, annyira nincs erőm. És szükségünk van arra, hogy töltődjünk, mert kimerülünk, mert végesek vagyunk. De az új test Istenből táplálkozik. Az új test teljesen hozzátartozik majd. Ezért lehet abszolút értelemben erős. Erős és lelki. Ezzel azt mondja Pál, hogy jelenlegi gyarló életünkben csupán tökéleten edényei vagyunk a Szentléleknek. Akkor azonban a lélek úgy fog munkálkodni bennünk, hogy teljes módon fogjuk tudni imádni, szolgálni Istent. Teljes birtokában leszünk a szeretetnek, ami ebben a földi életben csak vágy marad nekünk. És azt mondja végül Pál 5. jellemzőként, hogy az új feltámadott test, amit Isten teremt, a feltámadott Krisztushoz hasonló lesz. Olyan szépen írja le itt ebben a fejezetben, a 45. verstől, hogy a halál a földi test életét véglegesen és örökre befejezi. A feltámadás a mennyei test életét véglegesen és örökre elkezdi. A földi életet meghatározza, hogy hordozzuk a földinek, az első Ádámnak ábrázatát, bűnét, nyomorát, halálát. A mennyei élet abból áll, hogy hordani fogjuk a Krisztus ábrázatát, igazságát, fiúságát, dicsőségét, életét. De az első a földi. Ezt kell elhordoznunk egészen a halálig. De a halál után van feltámadás. Azaz felöltözés a krisztusi testben. Ebben a földi testben mindezt csak elhihetjük, és hitáltal a reménységünk lehet. Tökéletesen nem lehet részünk benne, így mondja a Pál, mert test és vér nem örökölheti Isten országát, de Isten mindent megtett, hogy ez az örökség egészen bizonyosan a tiéd legyen. Az érzéki testből a lelki testbe a halál és a feltámadás vezet. Az evangélium, hogy Krisztusban Isten megváltott gyermekei lehetünk, örökségünk van. És ott, bár teljesen nem tudjuk, hogy milyen formában, de mégis számunkra is megfelelő, tökéletes formában, testben lehetünk. És dicsőíthetjük Istent, örvendezhetünk ő előtte, és ő benne. És Pál apostol, ahogy tanítja a gyülekezetet a feltámadásról, hogy mi is hallhattuk vasárnapról vasárnapra, végül oda viszik ki, amit a legfontosabb tudnunk, hogy Krisztus győzött. Krisztus győzött, és ebből következik minden. Ha ebben hiszünk, akkor nem hiába való az életünk. Nem hiába való a fáradozásunk. Mert lesz feltámadás. Mert tudhatjuk, hogy honnan, hová tart az életünk. Hogy van cél. Hogy van egy mennyei otthon, ami vár ránk. És a mennyei otthonnak a dicsőséges ura nem más, mint a Szent Háromság Isten. Aki öröktől fogva volt, aki van, és aki lesz. És lesz egy nap, egy ugyanolyan valóságos nap, mint ez a mai, amikor Krisztus vissza fog jönni, mint győztes király, mint aki legyőzte a bűnt és a halált. És amikor ez megtörténik, lesznek, akik élnek. Ők romolhatatlanságba változnak át, akik pedig már meghaltak, feltámadnak. Szép hasonlattal megfogalmazva a romlandó test romolhatatlan testbe. A halandó test halhatatlan testbe öltözik. És azt mondja Pál, hogy mindez egy szempillantás alatt fog megtörténni. És ekkor fog bekövetkezni az Ézsaiási ige beteljesedése, a legyőzött halálról, akitől elvértetett a fulánkja, akit itt Pál apostol idéz. És Pál apostol ezt hittel elfogadja, és egy himnikus diadal éneket zeng. Pál apostolnak a feltámadásba vetett hite adott erőt helytállni a mindennapokhoz. Milyen hatása van tehát az életünkre nézve annak, hogy Krisztus győzött? Elsősorban ez, ami Pál apostolnak is, hogy erőt ad ez a hit helytállni a mindennapokban. Pálnak a feltámadott reménység, a feltámadás reménysége erőt adott helytállni, hiszen a test feltámadását. Nem sokára majd mi is valljuk itt, az úrvacsorai közösségben, hogy hiszem a test feltámadását. Saját testünk feltámadásának a bizonyossága, hogy hiszem azt, hogy fel fogok támadni, segíthet abban, hogy az akadályok elgördüljenek, hogy merjünk bátran, szabadon szolgálni, akár nagy dolgokat is véghez vinni az Úrért. Hiszen Isten maga vette kezébe az ember ügyét, az embernek van jövője. Pál azt hirdeti a feltámadásról való sorozat végén, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Ezzel zárja, hogy a hiába valóság súlyos átka feloldódhat, hogy az ember a reménytelenségből a reménységbe mehet át, hogy a cselekvőképtelenségből a cselekvőképességbe. Azt mondja Pál, hogy ez a hit, hogy hiszem a test feltámadását, erőt ad, hogy szolgáljam az Urat, hogy kövessem őt, mert nem hiába való a fáradozás, az Úrért való szolgálat. Felegyenesedhet az ember, hogy így futhassa meg ezt a földi pályát, hogy nem bizonytalan a cél. Hogy nem bizonytalan a cél. És nem csak a cél nem bizonytalan, hanem a jelen sem. Ezért úrvacsorázunk. A feltámadásba való hit az, ami minket az úrvacsorában, Istennel való közösségbe hív, hogy Isten ma is itt van és cselekszik. Hát hogyan bocsáthatná meg a bűneinket? Hát hogyan adhatna szabadulást? Hát hogyan adhatna feloldozást? Hogyan hirdethetnénk itt, hogy mindakik az ő belé vetjük a bizalmunkat, annak örök reménysége van, ha Jézus Krisztus nem halt volna, és nem támadt volna fel. Hogyha hisszük ezt, akkor közeledjünk így az úrvacsorában, hogy ez most itt nekem a feltámadás hite erőt ad, és változást hoz az életemben. Most itt, ma, hogy átélhetem a bűnbocsánatot, hogy Jézus Krisztus az ő szent lelkével újjáteremthet, a bűneim alól feloldozhat, a megkötözöttségeimből szabadulást adhat. Ha tudjuk hinni, akkor higgyük, mondjuk ki bátran Jézus Krisztusnak. Ha pedig nem, akkor közeledjünk ő hozzá. Közeledjünk ő hozzá most úgy, ahogy vagyunk, és álljunk elé, és engedjük, hogy ő, mint teremtő Isten, újjáteremtsen bennünket. Hiszen erről szól az evangélium. És hogyha ez a feltámadásba való hit az enyém, úgy, ahogy Pál apostolé is volt, akkor megváltozik az Istennel való kapcsolatom. Megbékülhetek egymással. Megbékülhetek vele, elé állhatok, bátran, kérhetem őt, megszólíthatom őt. Ezért van az, hogy kezet fogtunk egymással. Megbékülhetünk egymással. És ahogy a világra tekintünk, azt mondja az ige, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Micsoda cél ez, és micsoda felhatalmazás ez. És másodszorban azt eredményezi, hogy Krisztus feltámadt és győzött, hogy feladatot ad, ő mint győztes király. Kicsit gondoljunk vissza arra, hogy hogy bocsátja el a feltámadás után az ő tanítványait. Azt mondja, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön, menjetek és tanítványá minden népet, és kereszteiket meg őket az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Ez a nagy missziói parancsolat. És azzal zárul, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A győztes Krisztus feladatot ad, és célt ad. Hogyan küldi ki a tanítványait? Úgy, mint akinek adatot minden hatalom, mint aki valóban győztes úr. Úgy kell kimennünk, hogy ez a győztes úrhoz tartozunk. Ennek a győztes úrnak a tanítványai, a gyermekei vagyunk. Nem csak úgy, hogy éppen most így érzem, ma holnap úgy érzem, azután amúgy érzem, hanem úgy mehetek ki a világba, hogy egyrészt várják az Isten gyermekeit, másrészt, hogy akinek adatot minden hatalom velem van. Azt mondja, minden nap veletek vagyok, minden nap veled vagyok a világ végezetéig. És hát látjuk utána az apostolok cselekedeteiben, hogy a tanítványok elindulnak erővel. Hirdetik az evangéliumot, bizonságot tesznek, harcolják a hit harcát. Komolyan vették az életet, mint egyetlen egyedüli lehetőséget. És komolyan vették a másik ember életét, aki a környezetében van, aki rábízatott. Mentek és hirdették Istent, mint szabadítót. Mentek és szembe mertek szállni a bálványok, a babonák hamisságával. Mentek és hirdették, hogy van szabadító. Teljes szívből az életüket sem kímélték, hiszem a test feltámadását. Sokszor ez olyan távolinak tűnik nekünk, olyan megfoghatatlannak. De Jézus a Mester feltámadt. Ő, akit keresztre feszítettek, dicsőséges új testet nyert. Azzal, hogy a keresztre feszítették, azt mondták, hogy nem kell ez a Jézus nekünk. És valóban úgy látszott, hogy igazuk van. Jézus nem harcolt ellenük, megölhették. Úgy látszott, hogy nem tudja önmagát megmenteni. Lehet ilyen gyenge a messiás? Pálnak a feltámadás reménysége is, Jézus Krisztusnak az az útja, ahogyan Isten őt feltámasztja a halálból, ott ragyog fel, hogy Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És Pál apostol ezt megélte, átélte, hogy Isten valóságos, hogy ő jelen van. Hogy ez a hit, hogy hiszem a test feltámadását, ez erőt ad. Azzal kezdtem és próbáltam leírni, hogy amikor Pál apostol ezeket mondja, akkor egy olyan gondolkodás volt jelen a társadalomban, a korintusi gyülekezet környezetében, hogy nem fontos a test, csak a lélek, csak a gondolat, a másik ember nem fontos, és minket is talán veszélyeztet az, hogy igen, hiszem a test feltámadását, igen, Jézus követője vagyok, és hogy ez úgy elég nekem. Nyugodtan kivonom magamat az életből, kicsit úgy begubózok, úgy jól el vagyok, úgy örülök is, meg nem is, úgy élem az életemet, és Pál apostol pont erre buzdítja ott a korintusiakat. És itt minket is, hogy nem hiába való a fáradozás. Legyetek tetrekészek, legyetek bátrak, induljatok el. Hiszen Jézus feltámadt, és kiküldte a tanítványait, és most minket is küld. És lehet, hogy nem nagy dolgokra hív Isten, hogy nagyon nagy dolgokat tegyünk. De ha ez a hit a miénk, akkor Jézust követve az ő szeretete, az ő hűség, az ő békesség, az ő igazsága elkezd munkálkodni bennünk és körülöttünk. És így lehet buzgolkodni az Úr munkájában, hogy tudjuk, neki adatott minden hatalom, és ő velünk van. És nem hiába való az ő benne való fáradozás. Nem tudunk tökéletesen élni, de elkezdhetünk fáradozni, vagy folytatni a fáradozást. Adja meg a mi Urunk, hogy ne maradjon elmélet a test feltámadásának az örömhíre, hanem ragadjuk meg, és legyünk bátrak, hiszen Isten lelke megszabadít minket magunktól, a saját köreinktől, visszafordít a Teremtőhöz, és visszaállít két lábbal ebbe a világba. Hogy legyünk a feltámadott Mesiás követői és hírnökei, mint akik élik, átélik, megtapasztalják, szívükbe zárják, és ahogy Pál apostol zengik, hogy van feltámadás, van örök élet. Amen.
Sőt, vigadjon négi hálát adjon, Jézus feltámadt, halleluja! Jézus feltámadt, halleluja! Őt Istenünk, hogy mi elnevesszük, Jézus feltámadt, halleluja! Jézus feltámadt,
hallgassuk meg az első korintusi levél 11. részéből, hogy hogyan szerezte Jézus az úrvacsorát. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóan vette a poharat is vacsora után, és ezt mondta. E pohár az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdetitek, amíg eljön. Az úrvacsorai közösségre készülve emeljük fel szívünket. Legyünk együtt hálaadásban, magasztalásban, Szentlélekért való könyörgésben imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk, hogy elkészítetted számunkra ma is a terített asztalt, hogy jöhetünk hozzád, hogy közeledhetünk feléd, hogy amilyen valóságosan magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, olyan valóságosan a te lelked által te elpecsételed a mi szívünkbe minden megvallott és megbánt bűnünket, te megbocsátod. Légy áldott ezért, hogy ilyen közösségre hívsz magaddal, hogy ilyen ünnepnek lehetünk a részesei ezen a nyári estén. Légy áldott, hogy te vársz itt ránk. Te vagy az, aki hívsz és újjáteremted a mi szívünket, hogy tiszta szívet teremtesz bennünk. Légy áldott, hogy ezért haltál meg, hogy megújulhassunk a hitünkben, hogy veled találkozzunk a szent lelked által, hogy átélhessük, hogy ma is valóság a bűnbocsánat. Kérünk, Urunk, hogy így készíts bennünket, és így vonj magadhoz, kitesszük neked a szívünket, a lelkünket, az életünket, hogy jöjj és szenteld meg azt. Áld meg itt ezt a közösséget, ahogy együtt vesszük majd magunkhoz a jegyeket. Áld meg, hogy úgy lássuk egymást és magunkat, mint akiket te a saját képmásodra teremtettél. Hogy úgy tudjunk itt jelen lenni, hogy örvendezik a szívünk, és vigadozunk, hogy az az öröm, hogy megbocsátod a bűneinket, ez csak előíze annak, ami ránk vár a mennyben, az örök élet. Légy áldott ezért. Jöjj, Szentlélek, légy jelen Jézus Krisztusért. Amen. Légy áldott, Atyánk, hogy Jézusra nézve mindent elengedtél. Légy áldott, Atyánk, hogy a sátán nem vádolhat megbánt bűnökért. Légy áldott, Atyánk, hogy amikor a te jelenlétedben állunk, akkor a sátánnak el kell némulnia, a vádlónak el kell hallgatnia, mert te vagy a mi bírunk, te vagy a mi védő pajzsunk, te vagy a mi védő ügyvédünk, Jézus Krisztus. És azt mondod, hogy megváltód vagyok, hogy megváltottál, hogy a nevünkön hívtál. És te vagy az, aki ezt úgy mondja, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön. Légy áldott ezért, Atyánk, hogy így hallhatjuk, így zárhatjuk a szívünkbe, hogy a te fiad Jézus mondja, hogy megváltód vagyok, hogy megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Urunk, köszönjük ezt a felfoghatatlan szeretetet, irgalmat, kegyelmet, amiben részesítettél ma is. Légy áldott az írott, kijelentett igéért, légy áldott a hirdetett igéért, légy áldott az úrvacsorai közösségért, a dicsőítésért, hogy együtt magasztalhattunk egy szívvel, hogy megvallhattuk, hogy hiszünk benned, hogy elmondhattuk együtt az apostoli hitvallást, hogy egy közösségben lehettünk, Urunk, nem is tudjuk felsorolni, amit csak most ebben az egy-másfél órában adtál nekünk. Légy áldott mindenért, tiéd a dicsőség. És Urunk, mi szeretnénk ezt alázattal elfogadva, te gyermekeidként indulni, menni, béke követek lenni. Köszönjük azt, hogy ez lehetséges, mert neked adatott minden hatalom, és te velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Légy áldott, hogy ezek a szavak nem üres szavak, hanem ezek a te szavaid, és te a te lelkedet küldöd, hogy velünk legyen és velünk maradjon. Urunk, pecsételd el szívünkbe a feltámadás hitét, a feltámadás reménységét, hogy minden nap tudjunk ebbe kapaszkodni, hogy minden nap, amikor sodor az élet, sodornak a teendők, a rutinok, akkor felnézzünk rád, és meglássuk, hogy mi az a cél, és mi az a feladat, amit nekünk adtál elsősorban. Hogy téged kövessünk, téged szolgáljunk, tudva, hogy nem hiába való az életünk, a fáradozásunk. Légy áldott ezért, és így hordozzuk és hozzuk eléd mindazokat, akik bármilyen szinten küzdenek ennek a mulandóságnak a terhével, akár betegséget, akár fájdalmat, akár lelki harcokat vívnak. Könyörgünk értük, atyánk. Ha valaki a gyász terhét hordozza, erősítsd meg őt a te vigasztaló jelenléteddel. Könyörgünk azért, hogy hagyd tudjuk egymást hordozni, a te jelenlétedbe vinni, akikről tudunk, akikről közvetlenül talán csak mi tudunk pontosan. Nyisd meg a szemünket, tudjunk közben járni, imádkozni. És könyörgünk így a gyülekezetünkért. Köszönjük, hogy gyülekezetünk jövője az életedben van, a te kezedben van, ahogy egyen-egyenként az életünk is. Köszönjük, hogy a te kezedben van a városunk, az országunk, ez a teremtett világ. És adj nekünk így lecsendesedett szívet, benned való bizodalmat, megnyugvást, megerősödést, hogy akármit látunk, akármit hallunk, neked adatott minden hatalom menjen és földön, és te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.